Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális programajánlója. Baló Péter vagyok. A hírek után következik majd a könyvajánló Olá Andreával, és most a programajánló.
Jazz.
A világ vezető jazz énekeseinek egyike, az amerikai Kurt Elling ad koncertet ma este a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. A művész lenyűgöző karrierje egykor füstös klubokban indult, mára a bársonyos hangú és utánozhatatlan eleganciájú énekes, a legelismertebb koncertszínpadok visszatérő sztárja. Elling Super Blue címmel tavaly egy funkos, hip-hop elemekkel dúsított albumot készített Charlie Hunter gitárossal. A dalokat Európában először a budapesti közönség hallhatja élőben. A szaklapok és magazinok szerzői rendre elragadottan nyilatkoznak róla. A The New York Times szerint korunk kiemelkedő férfi énekese, a The Guardian szuperképességekkel rendelkező Frank Sinatraként apostrofálta, a The Washington Post szerint a 90-es évek óta nem volt ennyire merész és izgalmas egyetlen jazz énekes sem. Az amerikai jazz újságírók szövetsége által évente odaítélt a legjobb férfi énekesnek járó elismerést 12-szer nyert el, Grammy jelölései közül 2-t váltott díjra. Az időtlen bariton hanga, dögös groove-ok, funkos és hip-hopos életérzés jól kiegészítik egymást. Az amerikai közönség előtt már sikerrel bemutatott anyagot Európában először a műpa nézői hallhatják. A mai estére a lemez szerzőpárosa Kenny Banks Jr. billentyűssel és Terence Higgins dobossal érkezik. További részletek a műpa honlapján olvashatók.
Fotó.
Schwanner Endre fotográfus Haumann Péterről készült fotóit mutatja be a Magyar Nemzeti Múzeum, a Hónap kincse Színház az egész című kamaratárlata, amelyet július 20-áig a Széchenyi teremben láthatnak az érdeklődők. A fényképeket kivetítve nagyításokon is bemutatják, melyeken a Madách Színház 1977-es William Shakespeare Hamlet című drámájának a próbák során készült, az egérfogó jelenetéből származó mozzanatokat láthatnak az érdeklődők. Az előadásban Haumann Péter Claudius a király, Psota Irén pedig Gertrude királyné szerepét játszotta. A tárlaton a kivetítőn további fotók láthatók Haumann Péter munkásságából. Fisli Éva történész, muzeológus a kiállítás kurátora kiemelte, hogy a tárlat központi eleme egy vitrin installáció, melyben egy 6 fotót tartalmazó fotonegatív csík található, amelyből Schwanner Endre fotós később előhívta a képeit. Schwanner Endre fotográfus és szakíró 1966-ban alapító tagja volt a Studio Nadar alkotócsoportnak. Oktatóként is tevékenykedett, riporterek több nemzedékét tanította a fotótechnika elméletére. A Balogh Rudolf díjas fotográfus, akinek munkássága kiterjedt a fényképezés szinte teljes területére, fotográfiai életművét, összes negatívját, több más, történeti értékű tárgy és dokumentum mellett 2011-ben a Magyar Nemzeti Múzeumnak adományozta, ahova egyre több értékes analóg fotó kerül, melyet a múzeum fényképtárában őriznek meg, ahol immár több mint 1 millió fotót tárolnak. További részletek a Magyar Nemzeti Múzeum honlapján olvashatók.
Esemény.
15 szabadtéri helyszínen 160 ingyenes koncerttel várja az érdeklődőket. Július 1-e és augusztus 14-e között a Zenélő Budapest programsorozat, amelyet immár 8. alkalommal rendeznek meg. A cél a kezdetektől a főváros legszebb pontjaira, építészeti remek műveihez invitálni az embereket. A Zenélő Budapest fellépője a Nemzeti Filharmonikusok, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara, az Operaház, a Koncertó Budapest és a Budapesti Fesztivál Zenekar zenészei közül kerülnek ki. Az egyes helyszíneken a műsor illeszkedik az adott épületek karakteréhez. Elhangzanak részletek a magyar romantika operáiból, lesznek vonós négyesek, szakszofon és harangjáték együttesek, huszárruhás részfúvósok is. A hegedű klarinét zongora változatban hallható a fából faragott királyfit Juhász Zsolt a Duna művész együttesből és Lénárt András báb művész koreográfiájával a millenáris G épületében 3 alkalommal, a Várkert bazárban, a Nádasdi kastélyban, valamint a Lóvasút rendezvény központban egyszer-egyszer adják elő. A Magyar Nemzeti Múzeumban Erkeltől Lisztig a magyar romantika művei csendülnek fel szombat délelőttönként, a Margit-szigeti zenélőkútnál szombaton és vasárnap délutánonként női kórus ad elő klasszikus műveket Mozarttól Rossiniig. A Szépművészeti Múzeumban vasárnap délelőttönként Muszorszki egy kiállítás képei című művéből szaxofonkvartett játszik. A Götz Nándor által tervezett interaktív közösségi hangszerek ki is próbálhatók pénteken, szombaton és vasárnaponként a Millenáris Szélkapu Parkban, a Hegyvidéki Kulturális Szaron teraszán és az Orci Parkban a Zenélő Budapest muzsikusainak közreműködésével. A Várkert Bazárhoz idén csatlakoznak a Budai Palota negyed megújult történelmi helyszínei, így például a Csikós udvar. A Hegyvidéki Kulturális Szalonban csütörtök esténként műfajok kavalkádja hallható, lesz mások mellett tangó és swing is. A szalonban és az előtte lévő téren népszerű családi programnak ígérkezik a hangszersimogató is. A Millenáris Parkban a felújított fogadóépületben lesz látható a fából faragott Királyfi július 9-én és 21-én. A Szélkapu Parkban pedig minden vasárnap közösségi hangszerek kiállítása és interaktív térzene lesz gyerekeknek.
Kiállítás.
Anna Mark franciaországi magyar festő alkotásaiból mutat be kiállítást Minden helyekről címmel a Budapesti Kisterem Galéria. A tárlat az 1958 óta Párizsban élő Anna Mark művészetének sokrétűségét kívánja felvillantani oly alkotások bemutatásával, melyekkel a magyarországi közönség eddig nem találkozhatott. Anna Mark a II. Világháború után induló, Franciaországban kiteljesedő magyar festőgeneráció tagja. Ma is aktívan jelen van a francia képzőművészeti életben, rendszeresen szerepel egyéni és csoportos kiállításokon. Képei bekerültek a nemzetközi közgyűjteményekbe. A festő 1956 után elhagyta az országot, 2 évig Németországban élt, végül a francia fővárosban telepedett le. Párizsban rengeteg új benyomás érte, művészetében felfedezhető többek között Eduardo Chillida, Louise Nevelson, Louise Bourgeois vagy Vera Molnár hatása. 1964 óta számos magángalériában, kortárs művészeti központban és múzeumban állították ki munkáit Franciaországban, Németországban, Nagy-Britanniában, Norvégiában, Svájcban és Magyarországon. A kisteremben Árvai Mária kurátori közreműködésével készült tárlat a galéria 2 termében látható. Az egyik szekcióban az 1980 és 2000 között készült monokrom relifeken konstruktivitás és lirai abstrakció ötvöződik. A művész ezeken építészeti elemek felvillantásával külső tereket, épületeket idéz meg. A másik teremben bemutatott 1970 körül készült olajpapír munkák bensőséges hangon erős árnyalatokkal reflektálnak a ház ősképére, az ember lakta környezet belső tereire, szól a közlemény a galéria szeptember 9-éig látható tárlatáról. A kisterem kiállításával részben párhuzamosan július 22-e és október 23-a között Szentendrén a Ferenci Múzeumi Centrum rendez átfogó egyéni tárlatot, Árnyékok és jelek, Anna Mark retrospektív kiállítása címmel. A Ferenci Múzeumban Anna Mark nagyméretű gázsorozataival, relífjeivel és legújabb munkáival találkozhat a közönség. Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Páratlan hatékonyságnövelésre számíthatunk, és biztosíthatjuk, hogy szervezetünk rugalmasan alkalmazkodjon a változó körülményekhez, ha felelős vezetőként szervezeti kultúránk részévé tesszük a Kaizen stratégiát. A siker fokmérőjének a vállalatok nagy részénél a pénzügyi teljesítményt tekintik, ám az adatokból nem derül ki feltétlenül, mekkora a fejlődési potenciál a cégünk működésében. Ezt csak akkor tudjuk meg, ha közvetlenül a termelés helyén, a gembán, a Kaizen stratégiát alkalmazva megvizsgáljuk, hogy egy-egy folyamaton miként változtathatunk a jó irányba. Vagyis, ha hagyományos vállalatból lean vállalattá válunk. Így foglalják össze a lényeget Imai Masaki könyvének fülszövegében a Kaizen Stratégia című kötet szerzője, a szervezeti kiválóság egyik vezető szaktekintéje, aki szerint probléma, hogy nagyon kevés cégnél sikerült a lean szemlélet bevezetése. Ez a könyv azonban az esettanulmányok és a kritériumrendszer megismertetése révén közelebb viheti az olvasót ehhez a szemlélethez. A könyv magyar megjelenését a Kaizen Institute Hungary támogatta, a céget Gurabi Attila coach képviseli, ő a vendége. Arról kérdezem most, nem az okoz-e gondot, hogy egyszerűen különbözőek a kultúrák, talán emiatt nem terjedt el ez a szemlélet eléggé?
A könyvből is érződik szerintem, hogy azokat a dolgokat, amiket megfogalmaz, nagyon japánosan teszi ezt, hiszen a Masaki Imai maga is egy japán gondolkodó, japán guru, hogyha úgy lehet ezt megfogalmazni, de ezt teszi úgy, hogy ezek érvényesek is, a példáik is onnan vannak, hogy nem csak a japán cégeknek, hanem például a General Motorsnak a példáját is hozza, és azokat is leírja az eset tanulmányokban. Kicsit szorongunk mi is mindig, amikor kivújunk a cégeknél, és ezeket a szemléletbeli dolgokat bemutatjuk, hogy ne vigye el a fókuszt azt, hogy ez most honnan érkezik, vagy mi az eredete.
Próbáljuk találkoznak ezeket... ezzel, hogy van egy kis távolságtartás, hogy hát ők másképp gondolkodnak a munkáról, más a munkamorál.
Vannak ennek jó oldala is, kíváncsiak rá, és vannak olyan megközelítések, amelyek inkább eltolják maguktól. Azt szeretnénk, hogyha inkább a pozitív oldalakat lehetne kiemelni, és ezért mi, amikor az embereknek ezt bemutatjuk, akkor törekszünk arra, hogy minél kevesebb japán kifejezéssel mondjuk el, és megpróbáljuk ezeket a dolgokat úgy elmondani, amire ők ráismernek a saját környezetükben is. Akkor történik a felismerés, hogy ezek univerzális dolgok. Tehát lehet, hogy a japánok tól kaptuk most ezt, hogy ebben a könyvben jobban ki vannak emelve, de ezek univerzális dolgok, és bárhol alkalmazhatók, ez a nagyon fontos ennek a könyvnek az üzenetében. Masaki Imainak ez a harmadik könyve, ez egy összefoglaló mű. Az első könyvében leírta a Kaizennek az alap dolgait, a második könyvében, a Gemba Kaizenban az értékteremtés helyszínével foglalkozott, hogy végülis egy tevékenység során melyek azok a szempontok, ami alapján lehet végezni ezt a dolgot, és most ez egy összefoglaló mű, és nagyon sok olyan új dolgot is belehoz, ami kicsit kitekintés a világ gondolkodói fele.
Ő azt mondja, hogy az az alapvető különbség a lean cégek és a hagyományos cégek között, hogy a hagyományos cégeknél túlzott az energiaforrás felhasználása, hogy nagyobb készlet, sokkal többet gyártanak, mint amire éppen akkor szükség van.
Ő nem minősíti a vállalatokat, hanem szemléletben azt mondja, hogy ők úgy látják az ő boldogulásuknak a kulcsát, hogy ha a hagyományos módon közelítik meg. Nagyon jó példa erre, hogy ha mi szeretnénk minél több profitot elérni, akkor a mennyiséget kell növelni, hiszen akkor az egységre eső költség az, mivel ugyanazt a gép használjuk, tehát csökken. Tehát minél többet állítunk belőle elő, és dobunk a piacra, az egy egységnek a költsége, az egység előállítási költsége sokkal kisebb. Tehát nekünk az a célunk, hogy a volument minél jobban tudjuk növelni, ehhez nekünk nyilvánvalóan minél erőteljesebb gépekre és minél modernebb technológiára van szükségünk.
Ha nekünk az a hagyományos válasz.
A hagyományos, így van. Tehát ez a gondolkodásmód vagy szemlélet. Igen. Tesz egy meglepő kijelentést, az a kímáj, hogy 99% a világon lévő vállalatoknak ezt az üzleti modellt követi. És ez a fejlődési szakaszokból teljesen jól követhető, hiszen 20. század elején, amikor a tömegtermelés elindult, akkor ez egy nagyon sikeres dolog volt egészen addig, amíg be nem dugultak a piacok, és el nem kezdődött a túltermelési válság a 20-as évek végén, és azóta már nagyon sok ilyen hullámot megéltünk. Vagy amikor az energiahordozók ára elszállt, és akkor nem lehetett piacon eladni ezeket a dolgokat, és akkor hatalmas nagy veszteségeket kellett elszenvedni, és a hagyományos gondolkodás módban nagyon nehéz gyorsan váltani akkor, amikor valamilyen nem várt esemény történik. És hogyha visszagondolunk az elmúlt 20 évre, amit már a 21. században megértünk, vagy akár a 30 vagy a 40 évre, akkor látjuk, hogy egyre gyakrabban jönnek azok a ki nem számítható dolgok, amit Nassim Taleb fekete hattyúnak hív, és egyre többet kell nekünk ehhez igazodnunk, és úgy megszervezni az életünket, hogy ne recsenjen meg, ne menjen tönkre, ne szűnjön meg végérvényesen, pontosan azért, mert a hagyományos mód szerint nem tudunk megállni egyszerűen, olyan tömeget növelünk föl, hogy nem tudunk megállni.
Az áramlás, ez nagyon érdekes, meg ez is, hogy egy darabot végigvinni. Ezt mondjuk le lehet fordítani, hogy néz ki egy termék előállításánál, tehát egy üzemben.
A végéről indul el. Tehát akkor, amikor megjön a vevői igény, az indítja el azt a folyamatot, ami a megelőző folyamatnak is ad egy jelet abba, hogy szükség van erre, tehát ő is kezdje el dolgozni, és ez így végig megy egészen a folyamat elejéig.
És akkor arra is figyelnek, hogy valójában mire van szüksége a vevőnek.
Persze, milyen minőség, ez a könyvben ezt a minőség szállítás és a költség oldaláról ebből a hármasból közelítik meg. A költség itt onnan jön be, hogy fölöslegesen legyenek a gyártásban vagy a folyamatban olyan készletek, amelyeket mi egyébként, és itt van a hagyományos szemléletnek a nagyon nagy visszatartó ereje még, hogy nagyon sok vezető akkor érzi biztonságban a termelést, hogyha ott van a félkész, vagy ott van az fölhalmozva az alapanyag. Amit megérthető mostanában mondjuk akkor, hogyha gondolunk az elmúlt két évre, beszéltem egy olyan üzemvezetővel, aki azt mondta, hogy jó, tudja azt, hogy a készletek azok mindig egy terhet jelentenek, és áll a pénz bennünk, de annyira bizonytalan az alapanyagnak a beszerzési forrása is, hogy be kell biztosítani a munkat az, hogyha megjön a vevő igény, akkor az alapanyagot tudjuk biztosítani. Nem fekete-fehér az egész dolog, és akkor, amikor egy lean állapotot meg akarunk teremteni, az nem egyik pillanatról másikra megy, hanem ez mindig egy fokozatos folyamat, és mindig haladunk abba az irányba, ahol egyre kevesebb már az akadályozó tényező, egyre inkább akadály nélkül megy végig az anyag, vagy az információ, az érték, és ez itt a legfontosabb, hogy az érték áramlás itt a legfontosabb, és az érték az a vevőtől jön, ennek az értéknek a megfogalmazása a vevő adja meg. Itt is egy különbséget tesz a hagyományos és a lean szemlélet között, hogy a hagyományos azok előrejelzésekre, és már olyan jóslásokra építik ki a kapacitásokat és a termeléseket, ami nem biztos, hogy bejön. Míg a lean szemlélet a meglévő vevői igényt próbálja minél jobban, minél rövidebb átfutási idővel, minél kisebb költsége, minél nagyobb hatékonysággal megvalósítani.
A standardizálásnál van három pont, és az egyike ennek a három pontnak az 5S. Ugye ezek az S-ek, ezek japán szavakat jelentenek, de hogy itt a személyes környezet, az üzemnek a tisztántartása, ezzel külön kell foglalkozni. Az ember azt gondolja, hogy ez természetes.
Nagyon nem természetes, és ez az alapja annak, hogy mi ezzel a szemlélettel tudjunk dolgozni. Akkor tudjuk a folyamatainkat áramlásban tartani, akkor tudjuk elkerülni, hogy veszteségekkel csináljuk ezeket a dolgokat, hogyha a mi környezetünk átlátható, és csak azok a szükséges eszközök vannak, amikkel mi most éppen dolgozunk, és minden egyéb fölösleges dolgot eltávolítunk, és tisztán tartunk, akkor látjuk azt, hogy valami eltérés van a folyamatunkban, amire azonnal reagálni kell, és nekünk azt meg kell oldanunk.
Gurabi Attilával, a Kaizen Institute Hungary szakemberével beszélgettünk Imai Masaki könyvéről. Kaizen stratégia, a működési teljesítmény mérése és megerősítése az áramlás, szinkronizálás és kiegyenlítés értékelésével. A kötet a HVG könyvek kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.